tessék, lehet választani, aki szeretne éneket kérni.
Négy fotó, kettő, énekekkel.
425. Azt is lehet. Jó, utána tessék szólni, elénekeltük, lehet, jó.
Hadd legyek, Istenem.
Tessék becsukni nyugodtan, ha jön a hideg. Be kell csukni. Most tessék mondani.
Melyik
azt
volt?
Az éneket. Csend van bennem, és emlék.
Ifjúságikban van, ugye?
Igen.
Megvan már. Thank you. egyéneket énekelnénk. Már most én szeretnék, hogyha lehet, majd ha utána inkább, jó? Utána. Ó, érthetetlen kegyelem.
Látom készülődés, hogy
beszélgetés. Én nem tudom, melyik be, hogy ifjúsági vagy melyik, próbál meg beírni. Én nem tudom, de valamelyikben biztos benne van. Ó, érthetetlen kegyelem. Remélem benne ott van, jó van. Sajnálom, ha nem lenne. rendesedjünk el, akkor most már is imádkozom. Drága Úrunk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked azt az érthetetlen kegyelmet, amelyről énekeltünk, amellyel közénk jöttél, utánunk jöttél, hogy azon az úton, amelyen mi csak tévelyegni tudtunk, ránk találj, és életünket odaigazítsd, tervedhez, akaratodhoz, hogy járhassunk veled. Urunk, te tudod, hogy hol tartunk ebben a járásban, ebben a veled való kapcsolatban. Te tudod, hogy már ránk találtál-e, hogy esetleg valahol elakadtunk, vagy letértünk, vagy elcsüggettünk, vagy kétségek gyötörnek. Te tudod, hogy mi az útunk, de arra kérünk, hogy ott, ahol vagyunk, ott találj ránk, szólíts meg, érints meg, és ott fölismerni jelenlétedet, segítő kezedet, szeretetedet az életünkben. Hadd lássuk meg, hogy múlt, jelen és jövő veled és általad lehet teljes, igazi és boldog. És hadd tudjunk veled járni az úton, azon a keskeny úton, amelyen sokszor nehéz a haladás, ahol vannak küzdelmek, ahol úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, de ahol mégis boldogok lehetünk, és főleg, hogy majd egyszer abba a boldog célba érkezünk meg. Kérünk, hogy így vezess most a gondolatainkat, a magunkba tekintésünket, amikor igéd üzenetére figyelünk. Add meg látnunk, hogy hol vagyunk, hol lehetünk, kivé, mivé lehetünk veled. És segíts, hogyha valamilyen eltérés történt, vagy elakadás, akkor ha történjen most egy váltás, egy vágány kiigazítás, hogy helyre zökkenjen az életünk, és ott lehessünk, ahol te szeretnél minket látni. Ámen. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy mindenkinek volt alkalma a programmal találkozni. Itt a hétnek már lassan a vége felé tartunk amúgy is. Az együttléteinknek a közös címe az, hogy úton a cél felé, és ezen belül a délutánokat ilyen címmel kaptuk, ami eddig volt, ami most van, és amivé ezután lehetsz. Most ez a harmadik van soron, és hogyha így halljuk, akkor tulajdonképpen olyan, mintha azt mondanánk, hogy ami volt, ami van és ami lesz, de mégsem csak ilyen szimplán kell erről gondolkodnunk, hiszen az életünket úthoz hasonlíthatjuk, az énekek is erről szóltak, olyan, mint egy út, amelyen egyszer ráléptünk, amikor megszülettünk és haladunk, és majd egyszer célba érünk. Azonban nem mindegy, hogy milyen ez az út, hogy milyen úton haladunk, és hogy hova érkezünk meg. Mert Istennek is volt velünk kapcsolatban egy terve, mielőtt még megszülettünk volna, sőt, amikor embert alkotott, és tudjuk, hogy a bűn miatt, az engedetlenség következtében az első ember, és ezt az örökséget mi is megkaptuk, letért arról az útról, amit Isten neki kijelölt. És ezért úgy születünk, hogy már születésünk pillanatában gyakorlatilag a kárhozat felé tart az útunk, hiszen elszakítva Istentől máshova nem is mehetnénk. De Isten elküldte az Úr Jézus Krisztust, mint megváltott és szabadított, aki a mi bűneink büntetését magára vállalta a Golgotán, és az ő áldozatáért, aki ezt hittel szívébe fogadja, és elfogadja az életére a bűnbocsánatot, és azt a kegyelmet, amellyel az Úr Jézus minden bűnét eltörölte, azt is, ami ami az a természetünknél fogva velünk született bűn, sőt, még az elkövetkező bűnöket is. Aki ezt elfogadja, az tulajdonképpen ráigazíthatta így Isten kegyelméből az életét arra az útra, aminek a célja már az üdvösség, az örök élet, a menny. És amikor mi arról beszéltünk, hogy mi volt eddig, akkor tulajdonképpen arra, az életünknek arra a szakaszára irányultak a gondolataink és a beszélgetéseink, hogy milyen az élet akkor, amikor még azt Jézus Krisztus nélkül éljük. Amikor még nem volt vele találkozásunk. Azután beszéltünk arról, hogy amikor belép az életünkbe, és ott cselekszik, akkor valamit elrendezhetjük a múltat, sőt lezárhatjuk, és nem kell oda visszatekinteni, hanem ami hátunk mögött van, azt elfelejtve mehetünk teljes bedobással a cél felé. És ezen belül beszéltünk arról, hogy mi van ma, milyen a jelen, hogyan éljük meg a jelennek a harcait és küzdelmeit, mert ugyanis, amikor az Úr Jézus az ember életét megváltoztatja, amikor őt a szívünkbe fogadjuk, akkor nem valami befejeződött, akkor nem arról van szó, hogy most már célba értünk, révbe értünk és kikötöttünk, hanem akkor indul igazán és kezdődik igazán az az igazi életünk, amely az örök életben fog kiteljesedni. Ez egy olyan kezdet, aminek kell, hogy folytatása legyen. Mi volt, mi van és mi lesz, és mi, hogyha arról beszélünk, hogy mi lesz, akkor természetesen arra az ígéretre gondolunk, amit az Úr Jézus Krisztus az övéinek ígért, hogy majd eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ott a mennyben helyet készített azoknak, akik az övéi. De mai délutánunknak nem egészen ez a címe, hogy mi lesz, mert ezt ezzel már meg is beszélhettem volna én, mivel hogy én beszélek, meg is beszélhettük volna, hanem a figyeltük, ez a címe, hogy amivé ezután lehetsz. És ez a cím valahol azt mondja el, hogy ezután, ami ma van, még más is lehet, és hogy ezen az úton tulajdonképpen még nagyon sok minden vár ránk. A testvérek, menjünk bátran, ugye 9 verszakban végül is ezt mondtuk el, hogy mi minden vár ránk ezen az úton, de Isten kegyelméből ezt az utat lehet és jó járni. Az egyikben énekeltük, az egyik verszakban, hogy úgy járunk itt, mint lenézve, mint ismeretlenek, de aki víg énekünket hallja, szent reménység sugalja, mint arkunk énekel. Lehet, hogy a világ szemében az egy lesajnálni való életforma, de aki Krisztusban kincselelt, annak az élete gazdag és boldog. És én ezzel kapcsolatban, amit így bevezetőben mondtam, tulajdonképpen néhány bibliai igét szeretnék említeni, és ahhoz valamit majd fűzni. Az első igét már valamilyen szinten említve is volt tegnap. A Galata levél második részéből szeretném, az első részéből, rosszul mondtam, a 11-től a 24. versből felolvasni. Itt Pál apostol beszél arról, hogy mi volt és mi van az ő életében. Ez egy kicsit ami volt és ami van, egykor és most, hogy hogyan cselekedhet Isten annak az életében, akit az Úr Jézus Krisztus megszólít és megérint, és aki ezt a találkozást nem utasítja vissza. Tudtotokra, Galata 1.11-től, tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. És a 20. verstől olvasom tovább. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Szóval elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem, csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették, én értem az Istent. Tulajdonképpen ezért olvastam fel, hogy aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették, én értem az Istent. Pál apostol tehát erről számol be, pedig ő nem volt Isten tagadó, sőt, nagyon buzgó volt, de csak a maga akarata és meggyőződése szerint. És így tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus tanítványait üldözte. De amikor Jézus ott a damaszkuszi úton őt megszólította, megállította, és az élete egy új rendezést nyert, akkor az ő követője, hirdetője lett. Milyen nagy különbség egykor és most. És az, hogy most az olyan tény, amit felismer a környezet. Amit először lehet, hogy hitetlenkedve fogadtak akkor is, mert idő kell, még bizalmat talál az olyan ember, akinek már elment a rossz híre, de hitelessé vált közöttük az apostol bizonyságtétele. És dicsőítik az Istent azért, hogy most az, aki üldözte ezt a hitet, maga is vallja és hirdeti. És ami van, és ami lesz, arról egy másik ige, János első levele, 3. részének a 2. verse. Tehát János első levele, 3. rész, 2. verse. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Itt pedig már ez az ige arról szól, ami van, és ami lesz, és nagyon érdekesen, mert most nem is a mennyről, mint végső megérkezési helyről van szó, hogy majd az lesz, hanem az, hogy hogyan érkezik, aki Jézus Krisztus gyermeke oda. Mégpedig úgy, hogy azt mondja, ez még nem lett nyilvánvalóvá. Ha Isten gyermeke vagyok, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszek. De az biztos, tudjuk, hogy hasonlóvá leszünk hozzá. És ez egy óriási ígéret, hasonlóvá lenni Jézushoz, hogy ő a minta, és aki vele jár, aki őt követi, aki az ő terve és akarata szerint éli az életét. Az a vele való kapcsolat során egyre inkább hasonlóvá válik hozzá. Hasonlóvá leszünk hozzá. Mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Hogy mivé lehetsz, amivé ezután lehetsz, itt már egy kicsit benne van ez a vágy és ez a program. Majd holnap reggel lenne még róla szó, de hadd mondjam itt, akkor már említettük is azt hiszem a csoportban ezt az igét, és most az ének szövegével mondom, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Ez egy program. Jézushoz hasonlítani. Nem külsőleg, nem megjátszani, nem valamilyen emberi teljesítménnyel úgy tenni, mintha, ahogy ő tett, hanem hanem belülről, lényünknél, lelkületünknél fogva legyünk olyanná, hogy az az indulat legyen bennünk, ami benne volt. Ilyenné lehetünk. És János azt mondja, hogy hasonlóvá leszünk hozzá, ha Isten gyermekei vagyunk. És még egy igét szeretnék azzal kapcsolatban mondani, hogy ami lesz, valahol hasonlít az üzenete, ez a korintusi második levél, harmadik részének a 18. verse, ahol arról ír először is az apostol, hogy az ószövetségi törvények olvasása, tehát amikor valaki a törvény megvilágításában látja az életét, az valahol olyan lepel az ember szívén, ami miatt nem lát rendesen. De amikor valaki megtér az Úrhoz, akkor ez a lepel eltűnik. Ott az Úr Jézus Krisztusnak a lelke vezet, és ahol ott az Úr lelke, ott a szabadság. És utána írja Pál, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, tehát már nincs ez a lepel, ami a törvény, vagyis az, hogy én akarok megfelelni Isten akaratának, hanem elfogadtam, hogy Jézus tesz engem alkalmassá. Akkor mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Itt is ott van, hogy az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá válni, hogy az ő képére átformálódni, de ehhez őt kell szemlélni. Hogy mivé leszek, és mivé lehetek, ez is egy hatalmas lehetőség. És halljuk azt is, hogy hogyan. Fedetlen arccal, tehát nem törvény, nem én, hanem amit ő szeretne bennem elvégezni. Ő rá figyelve, mint egy tükörben szemlélem az ő dicsőségét, hogy milyen hatalmas megváltom van, micsoda érthetetlen kegyelem, amellyel rám talált. Eközben formálja az életemet, a szívemet, a lelkemet, a magatartásomat, a gondolataimat, a szándékaimat, és formál az ő képére. Kedves testvérem, azt látjuk tehát, hogy az Úr Jézussal nem csak lehet a múltunk rendezett és lezárt, amivel már nem kell foglalkozni, és ami nem fog kísérteni, amitől már nem kell többet félni, hanem lehet egyértelmű és határozott jelenünk is, sőt, jövőnk is, mert a jelen az mindig annak a jövőnek a kezdete, amit Isten határozott meg nekünk, amikor valami más, valami új kezdődik, most már vele. És én két sikon szeretnék az előadás címével kapcsolatban még valamit elmondani, és pedig így van a címünk, hogy amivé ezután lehetsz. És nagyon, nagyon tetszik nekem ez a cím, hogy így van, mert ha azt mondjuk, hogy volt, van, lesz, akkor talán úgy gondolnánk, hogy amivé leszel. És itt nem az van, hogy leszel, hanem az van, hogy lehetsz. És ebben benne van az, hogy ha lehetsz, akkor megvan a lehetőséged rá, de viszont nem automatikus, hogy úgy lesz, hanem ez rajtad, vagyis rajtunk is múlik. És hogy mivé lehetünk, ha Isten gyermekei vagyunk, és mivé leszünk, vagy kivé leszünk, azzal kapcsolatban az egyik az, amit az Úr Jézus Krisztus megígért, ez a János 5.24-ben van, hogy aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Tehát egy olyan hatalmas ígéret, amikor azt látjuk, hogy a jövő már a jelenben valóságá válik. Örök élete van, átment a halálból az életbe. Tehát nem azt mondja, hogy lesz majd a halálod után remélhetőleg, ha jól viselkedsz, hanem azt mondja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Tehát ez az ígéret már a jelenben adatik. És az, hogy átment a halálból az életbe, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az addigi életünk a halál, amit Jézus nélkül éltünk. De ebből a halott állapotból, a Jézus nélküli állapotból, az életbe úgy emelt át ő, hogy ez az élet, amit már vele élünk, az örök élet ígéretének a jegyében valóság, és az az ígéret már a miénk. Mint ahogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát az, amit még nem látok, de azzal, hogy hiszem, már az enyém, és már valóság a számomra. Átment a halálból az életbe. Ez lehettek Jézussal, hogy már most tudom, hogy örök életem van. És ez nem dicsekvés természetesen, de ez egy bizonyosság. A hozzátartozóknak a bizonyossága. Azonban ez Isten terve az életünkkel. De az út, ami oda vezet, az arról szól, hogy mivé lehetünk, és hogy hogyan formálódik közben az életünk. És ennek a megvalósítása, tehát, hogy mivé lehetek, az már rajtam is múlik. Hogy mivé lehetek Isten terve és a felkínált lehetőségek szerint, meg hogy mivé lehetek a gyakorlatban. És ehhez szeretném a Korintusi első levél harmadik részéből felolvasni a 10-től a 15-ig terjedő verseket. Tehát 1 Korintus 3, 10, 15. Pál apostol írja ezt, és azt mondja, az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra. Aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Pál apostol tehát beszél egy alapról. Azt mondja, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá, vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. És nincs más alap a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Egy nagyon fontos üzenet ebben az, hogy vagy Jézusra alapozom az életemet, vagy alap nélküli az életem. Ez olyan, mint a homokra, meg a sziklára épített ház. A homok az nem alap. Senki sem vethet más alapot a meglevőn kívül. Egyedül az Úr Jézus Krisztus az alap, nincs más, de hogy ki mit épít rá, vagy ki hogyan épít rá, az kinek-kinek a saját felelőssége is. Tehát amikor én az Úr Jézus Krisztust elfogadtam, amikor ő megváltóm lett, az életem gazdája lett, akkor tulajdonképpen erre az alapra építettem, helyeztem rá az életemet. És ahogy mondtam, ez nem befejezés, hanem ez kezdet. Hogy mit építek rá, az én felelősségem. És itt van az, hogy mivé lehetsz. Mivé lehetsz, amivé lehetsz. Azzá leszel, ahogy éled azt az életet, ahogy azt az alapot kezeled, azt, ahogyan építesz rá. És olyan képet használ, hogy lehet ráépíteni értéket, ami megmarad, és lehet ráépíteni haszontalanságot, ami szemét és kár. Aranyat, ezüstöt, drágakövet mondja, fát, szénát, szalmát. Természetesen ezeknek a az anyagoknak, a, ezek nem építmények, ezeknek a, az anyagoknak a minősége és az értéke az, ami itt beszédes, és az majd nyilvánvalóvá fog válni. Az a nap fogja világossá tenni. Tehát lehet, hogy menet közben az annyira nem is derül ki, és ezért kell ébernek lenni, hogy mivé lehetek, hogy észrevegyem, hogy lássam, ha valamit elhibáztam, elvétettem, eltévesztettem, ha rossz felé mentem, ha rossz dolgokban látom az értéket, ha olyasmire fecsérelem az időmet, erőmet, energiámat, ami nem építő, és nem áll meg ő előtte, akkor az kár és szemét lesz továbbra is, és az egyszer nyilvánvalóvá fog válni. És azt mondja, hogy jön majd olyan próba, amikor elválik, hogy mi marad meg, és mi ég meg. Én csak a lényegről szeretnék beszélni. Hogy valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, és itt mi reformátusok ugye nem jutalomról szoktunk nagyon beszélni, főleg nem érdemről, hanem kegyelemről, de látjuk, hogy van olyan, hogy jutalom. Ez azt jelenti, hogy még ráadás, még valami több. De ha valakinek a munkája megég, az kárt van. És ez egy szörnyű dolog, ha belegondolunk, hogy valakinek ott volt a lehetősége, ott volt minden megadatott az Úr Jézussal, Isten igéjével, és élhet, és ahhoz igazíthatja az életét, és értelmet, tartalmat kapott az élete, és a végén egy kárvallott lesz. Olyan, akinek mindene megégett, aki üres kézzel megy az Úr elé, és nem marad semmi, amit az ő akarata szerint az ő dicsőségére elvégzett volna. Ő maga megmenekül ugyan, hiszen az alap az helyes alap volt, jó alap volt. Az alapot elfogadta, de úgy, mint aki tűzön ment át. Eltékozott, igaziból mindent. Ez is egyfajta tékozlás, amikor valaki csak maga menekül. És itt van a kérdés, és erről lehetne majd kinek-kinek elgondolkodnunk, és beszélgetnünk is, hogy vajon mit építünk, vagy építettünk eddig arra a jó alapra, ha már az Úr Jézus Krisztus az életünk alapja. Ha tudom, hogy Isten terve és felkínált lehetősége szerint Istentől kapott ígéretem van az Úr Jézus Krisztus jelenlétére, hogy vele járhatom az életemet, és hogy ott van az a cél, amit nekem megígért, akkor tudom, hogy majd egyszer hasonlóvá lehetek hozzá. De hogy mivé lehetek az úton, úgy menet közben, amikor haladok, amikor arra az alapra építeni kell, az bizony rajta múlik, hogy ebből mi valósul meg, és mi nem valósul meg, és mit tékozolok el, és mit nem veszek komolyan. És azt hiszem, hogy ezen a téren bizony valóban aktuális az, hogy bűnbánatot kell tartanunk naponta, hogy újra és újra meg kell vizsgálnunk az életünket, és odafigyelni arra, hogy hol tartunk, mert ha valaki leragadtott, hogy én már révbe értem, mert Jézusé vagyok, akkor nagyon kevés valósulhat meg abból, mivé lehet Isten gyermekeként. És adja Isten, hogy ezen a téren tudjunk elcsendesedni, tükörbe nézni, meglátni azt, hogy hol vagyunk, hogy hol lehetnénk, mit készített és tervezett felőlünk Isten, és bűnbánattal odaborulni az ő lába elé, hogy tegye rendbe és igazítsa helyre az életünket, ahol eltértünk az ő tervétől. Köszönöm szépen a meghallgatást, és egy énekhez szeretnék még ehhez kötni, kapcsolni a 375. halleluját. 375, elmondja még a többit, amit én nem mondtam el. Végig megáld a nagy tusát, erőt urad, Krisztus áld. Halleluja. Az igen. Biztos vannak páran, akik tudják, ha nem is mindenki. Elnézést, amikor olyat énekünk, amit nem tud mindenki, de hát hol tanuljon új éneket, ha nem ilyenkor. És azért részesítem előnyben ezeket az énekeket, mert ezekkel másod kevésbé lehet találkozni. Jó.
Végig meg.
Ebben énekeltük azt, hogy ez az út végül is egy harc, egy küzdelem. Énekeltük az énekszöveg szerint, hogy Isten a maga részéről mindent megad, minden támaszt, segítséget, erőt, gondoskodást, úgyhogy rajtunk múlik az, hogy mi mennyit adunk bele, és hogyan, és mennyire tudunk hűségesek és engedelmesek lenni. Ez már nincs az énekszövegben, ezt azért mondom hozzá, hogy ez a mi feladatunk, és köszönöm szépen.